Közelebb egy hét múlva jelentkezem a kortárs képzőművészet híreivel itt a Klubrádióban, addig is www.klubradio.hu. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Mecénás. Művek, művészek, műértők. Műsor a kortárs magyar művészetről itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Balogh József.
Feel around, wrong for my shoes. You can tell by that I had to go. No more walking blues. I woke up this morning, feel around, wrong for my shoes. Well, you tell by that I'm baby, believe me, I had to walk blues. Yeah, some people said don't worry, oh blues and pain. That's the words of pretty, you know I'm all, I'm almost over hell. Some people tell me, worry, not the word, I'm all bloomsy, baby. Well, I'm, that the world's so pretty now, believe me, I'm almost over hell. Yeah, you won't hear me, shining from my home. Just let me wake up one morning for my little baby gone. You won't hear me. Said I ain't from my home. Well, let me wake up one morning now. Oh, hear me. How my baby gone.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra, bezár az ország negyedik legnagyobb erőműve. Előbb raktárba, majd Siófokra szállítják a Kossuth téri Károlyi szobrot. A Demokratikus Koalíció és az LMP is tiltakozik a fővárosi közgyűlés döntése ellen. Tovább drágul a benzin, már csak 4 forintra lesz a 450-es ártól a benzinára. Csak átmeneti a lehűlés, holnaptól ismét melegszik majd az idő. Jó napot kívánok, Filip István Gábor vagyok. Bezár a tiszaújvárosi Tisza 2 erőmű, több mint 100 embert bocsát el az amerikai érdekeltségű cég. Az ország negyedik legnagyobb áramtermelő erőműve 1996-ban került az AES koncern tulajdonába, és ennek a hónapnak a végén befejezi termelését. Mintegy 30 dolgozót tartanak csak meg, az ő feladatuk az állag megóvás lesz. Rábólintott a fővárosi közgyűlés a Kossuth téri Károlyi Mihály szobor ideiglenes elbontásához és raktárba szállításához. Az alkotás később Siófokra kerül. A határozatot a Fidesz-KDNP és a Jobbik 21 igen, valamint az MSZP és az LMP 11 nem szavazatával fogadták el a rendkívüli ülésen. A döntés ellen az LMP és a Demokratikus Koalíció is szót emelt. Utóbbi egyik alelnöke, Bauer Tamás úgy fogalmazott, mint életében Károlyit, most a szobrát kényszerítenék emigrációba.
Károlyi Mihály azoknak a nagy magyaroknak a sorába tartozik, mint Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos korábban, vagy Nagy Ferenc Kékli annak későbben, akik emigrációba kényszerültek a magyarországi önkényuralmi rendszerek elől. Károlyi műve a földosztás, a háború elutasítása és a köztársaság, a polgári egyenlőség. Ezt utasított el a Horthy rendszer, amelyik elől először emigrált, és ezt utasított el a Rákosi rendszer, amelyik elől másodszor emigrált Károlyi Mihály. Azok a rendszerek is hazaállónak tekintették, ahogy hazaállónak nevezik azok, akik most, legalábbis ha ő már nem él, a szobrát kényszerítik emigrációba Budapestről. Károlyi szobrának eltávolítása a szabadság, a köztársaság, a demokrácia, a szociális igazságosság elutasítása.
A kórházak állami tulajdonba adásával kapcsolatos döntést viszont elnapolta a fővárosi közgyűlés. Tarlós István a vitában jelezte, hogy célszerű ellenőrizni az érintett ingatlanok jegyzékét, mert senkinek nem érdeke, hogy később esetleg kiderüljön, jogszabályba ütközik egyes épületek átadása. A főpolgármester jelezte, annak ellenére kéri a napirend elnapolását, hogy a vonatkozó határozat hiányában a főváros mulasztásos törvénysértést követel. Az elnapolást egyhangulag támogatták a képviselők. Még nem kapta vissza a Semmelweis Egyetem könyvtára Schmidt Pál dolgozatát, írja az Index. Az államfő plágiumgyanús ügyét vizsgáló tényfeltáró bizottság szerdán hozza nyilvánosságra jelentését. A kisdoktori disszertációnak nem ismert más olyan példánya, amely bárki számára hozzáférhető lenne. Az Index érdeklődésére délben a könyvtár olvasószolgálatán közölték, hogy a dolgozat továbbra sincs náluk. Tovább emelkedik a benzinára, a gázolajé viszont csökken. 4 forinttal drágul a 95-ös benzin szerdától, a dízel árát 2 forinttal viszik lejjebb. A benzin átlagára ezzel 446, a gázolajé pedig 441 forint lesz, de a különböző kutaknál továbbra is előfordulhatnak 20-25 forintos árkülönbségek. Egy hete mindkét üzemanyag drágult, akkor 5, illetve 4 forinttal. Végül az időjárásról. Erős olykor viharos szélben 5-6 fokkal hűvösebb van, mint az elmúlt napokban volt, 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnaptól újra melegszik az idő, szerdától ismét 20 fok közelében lesz a hőmérséklet, de a gyakran megerősödő szél miatt hidegebbnek tűnik majd, ráadásul időnként be is borul az ég. Eső pénteken és szombaton lehet, de jelentős mennyiség most sem esik, így a március is aszályos marad. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Kaotikus a foglalkoztatási helyzet Magyarországon, állítják szakemberek, miközben a statisztikai adatok egészen mást mutatnak. Ki és mit csúsztat? És egyáltalán merre tart ma Magyarország a foglalkoztatásban? Európa felé, vagy épp ellenkezőleg? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Szívhez szóló szép üzenet. 7 oldalas levelet írt a Fővárosi Tűzoltóság szakszervezete a belügyminiszternek a katasztrofális katasztrófavédelmi átszervezés miatt. De mit remélnek? A jövő hónaptól drasztikus járattörlések várhatóak a vasútnál. Vannak, akik úgy vélik, többek között emiatt nagyjából 3000 dolgozó alatt inog a léc. Érik a sztrájk a MÁV-nál? És azért lesz egy jó példánk is a mai műsorban. Arról az uniós támogatással megvalósult projektről számolunk be, amelyben 4 nyugat-dunántúli nagyvárosban 150 hajléktalan szerezhetett szakmát, dolgozhat és költözhet is albérletbe. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az Ökopolis alapítvány készített az elmúlt időszak hazai munkaerőpiaci változásairól egy elemzést, és azzal is foglalkoztak, hogy az új jogszabályoknak milyen érezhető hatásai vannak. Ennek kapcsán volt egy konferencia a múlt héten, a telefonál pedig már itt van velem Herman Zita, foglalkoztatáspolitikai szakértő, aki nem mellesleg ennek a konferenciának a moderátora volt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az Ökopolis alapítvány megállapításai, hát hogy finoman fogalmazva is, nagyon szigorúak, kaotikus foglalkoztatási helyzetet állapítottak meg. Mi volt ezen a konferencián, és mik voltak a legfőbb tanulságai?
Az Ökopolis alapítvány vitaesteket szervez rendszeresen, amelyben próbálja a politika és a szakértők közötti párbeszédet megteremteni, és közérthető módon az emberekhez közel hozva megbeszélni azokat a problémákat, amikkel a politika próbál valamit kezdeni. A foglalkoztatás politikával ugye az elmúlt sok-sok évben nem sikerült igazán érdemi megoldásokat találni, és 2 dolgot próbáltunk meg. Egyrészt megpróbáltuk körbejárni, hogy mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldal szempontjából mik a mostani foglalkoztatási helyzet legsúlyosabb problémái.
Hát akkor kezdjük ezzel, mik a legsúlyosabb problémák?
Abban nagyjából egyetértés van Magyarországon, hogy az alacsony aktivitás iránta, tehát az, hogy Európában Málta után nálunk dolgoznak a legkevesebben. Ez a magyar foglalkoztatáspolitika és a magyar gazdaság egyik legnagyobb problémája, és hogy ezen kéne mindenképpen változtatni. A másik pedig, hogy egyre inkább látszik, hogy egyfajta kettészakadt gazdasággal állunk szemben, ahol van a gazdaságnak egy olyan szegmens, amelyik exportra termel, és ahol biztos jövedelem és megfelelő körülmények vannak, és van egy stagnáló, leginkább a hazai fogyasztást kiszolgáló réteg része a gazdaságnak, ahol folyamatosan veszélyben van a cégek fennmaradása.
Ez a kis és középvállalkozások gyakorlatilag?
Hát, nem lehet ennyire élesen szétmondani, de alapvetően inkább a lefele csúszó rész az a kis és középvállalkozó réteg. Természetesen vannak olyan kis és középvállalatok, amelyekre ez nem jellemző, de hogyha egyszerűen ketté akarik választani, akkor nagyjából megállja a helyét.
De hát az is tény, hogy családi vállalkozások nagyon hamar tönkre mennek, és az is nagyon, azt gondolom, jellemző Magyarországra, hogy nagyon sok az illegális munka meg tevékenység. Mindezek nyilván annak a következményei, amilyen környezetben meg kell élni az embereknek.
Nyilván van egy jelentős fekete és szürke zónája a gazdaságnak, hogyha ez legális lenne, akkor sokkal jobb helyzetben lennénk. Azt azért tudni kell, hogy mindenféle nemzetközi kutatások alapján látható, hogy ez nem kiemelkedően magas Magyarországon. Ami kiemelkedően magas, az az inaktívak aránya. Nem jelenik meg az ország mérlegében az, hogy ők részt vesznek a gazdaságban, gazdasági tevékenységet folytatnak. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem csinálnak semmit, sőt, nagyon gyakran tudjuk, hogy igenis nagyon sok mindent csinálnak, de ez nem jelenik meg sehol, nem fizetnek adót, nem járulnak hozzá a közöshöz. Miközben azt is tudjuk, hogy az elmúlt pár évnek a foglalkoztatás politikája semmi más nem csinált, mint egyre több embert kitett a munkaerőpiacra, miközben a munkahelyek száma inkább csökkent, és ma egy megnyíló álláshelyre legalább 50 álláskereső jut, és az, hogy most ezt felvisszük 60-ra, 70-re, tehát egyre több embert kitettünk a munkaerőpiacra, ez nem fogja megoldani a foglalkoztatási problémáinkat, sem rövid távon, sem hosszú távon.
Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy azok a változások vagy reformok, teljesen mindegy, minek hívom, amelyeket a kormány döntése alapján folyamatosan valósítanak meg, azok nem a foglalkoztatási helyzetet javították, hanem iktetézik a bajt.
Mindenképpen, mert ma ugye a munkaerőpiac már nem ugyanúgy működő piac, mint mondjuk az a piac, ahol zöldséget vásárolunk, ettől függetlenül van neki egy keresleti, meg egy kínálati oldala, és hogyha nincsen olyan szereplő, aki foglalkoztatni akar, akkor teljesen mindegy, hogy hányan vannak kint a munkaerőpiacon és keresztek munkát, hogyha nem találnak, akkor ez ugye önmagában egy probléma. Ehhez hozzá kell tenni azt, hogy Magyarországon ehhez kapcsolódóan további probléma az, hogy nagyon kicsi a vállalkozási kedv, tehát hogy nagyon kevesen vannak azok, akik ezt a helyzetet úgy oldják fel, hogy saját maguk számára találnak ki, tehát saját maguk találják ki, hogy mi az a tevékenység, amivel ők részt fognak venni a gazdaságban. Illetve hogy azt is látni kell, hogy az elmúlt két évben azért nem romlottak a számok, és azért tud a kormány a stagnáló foglalkoztatáspolitikai helyzetről beszélni, tehát munkanélküliségről, meg aktivitásról, mert hogy egyetlen egy dolgot csinált, ami kizárólag a számokat kozmetikázza, ez pedig a közmunkaprogram. Három hónapos foglalkoztatásban, négy órás foglalkoztatásban viszonylag sok embert forgatott meg a rendszerben, és emiatt a piaci szektorban megszűnő munkahelyek nem jelennek meg ennyire élesen a statisztikában.
A foglalkoztatás politikának mennyire a mozgatórugója, vagy mennyire fontos eleme a kormányzati forrás? Mert hogyha jól tudom, mostanában azért jelentős forráskivonások történtek, hát ugye a változások miatt is itt most beszélhetnénk arról, hogy a munkanélküliek támogatása, stb. Mennyire megváltozott. Tehát ez a forráskivonás, ez a foglalkoztatás politikára rányomja a negatív értelemben a bélyeget?
Hát természetesen. Ugye az egyik legtöbbet megjelenített változás az, hogy az álláskeresési járadékot 9 hónapról 3 hónapra csökkentették, amíg Magyarországon az átlagos álláskeresési idő a legfrissebb statisztikai szerint 17,4 hónap. Ugye ezért is indított többek között az LMP népszavazási kezdeményezést, mert hogy egyszerűen nem lehet, tehát ha valaki elveszíti a munkáját, és utána nagyon rövid időn belül elveszti a megélhetését is. Ugye az álláskeresési járadék egy társadalombiztosítási alapú ellátás, ami arról szól, hogy arra az időre, amíg kikerül valaki a munkaerőpiacról, amelyre részt vesz, lehetőséget kapjon arra, hogy vissza tudjon menni. És hogy ezt az átmeneti időszakot, ezt a lehető legkisebb kárral át tudja vinni. Ugye ennek van egy nagyon komoly anyagi, de ugyanúgy van egy nagyon komoly pszichés oldala is annak, hogyha elveszti valaki a munkahelyét, hogy ezt a lehető legkisebb súrlódásokkal vissza tudjon kerülni, ez egy nagyon fontos rész. És ehhez kapcsolódóan, ahonnan szintén rengeteg forráskivonás történt, úgy munkahogyi központok manapság leginkább úgy működtek, mint egy álláskötvetítő, abból is így a rosszabb fajta, de hogy igazából az lenne a feladatuk, hogy a megfelelő személyre szabott szolgáltatások mellett kitalálják azt, hogy az illető hogyan tud a leghatékonyabban visszakerülni a munkaerőpiacra, és hogyha olyan típusú munkát végzett előtte, amiről könnyen feltételezhető, hogy nem fog tudni vele elhelyezkedni, esetleg nem is képzett, akkor pedig lehetőséget kell biztosítani arra, hogy olyan szakmát tanuljon, amiben lényegesen könnyebben el tud helyezkedni. Optimális esetben a már meglevő munkahelyekre kéne, hogy képezzenek a munkahogyi központok együttműködve a gazdaság szereplőivel.
De hát a képzés is nagyon visszafogottá vált.
Jelentős forrásokat vontak ki a képzésekből, ezeknek a hatékonyságát nagyon-nagyon kismértékben monitoroztak a mindenkori kormány. Amitől most rosszabb lett az az, hogy még több forrást vontak ki belőle, illetve hogy a munkahogyi központokra további feladatokat terheltek, amelyek miatt azt a fajta szolgáltatást, amit eddig nyújtottak, még rosszabb színvonalon tudják megtenni, egyszerűen fizikailag képtelenség több feladatot kevesebb emberrel ellátni.
A bérkompenzációs rendszer, az beszélgettem itt ebben a műsorban többször is szakértőkkel, érdekvédőkkel, és mindenki azt lebegtette, hogy nem biztos, sőt egészen biztos, hogy nem lesz jó hatással, sőt rossz hatással lesz a munkaerőpiaci helyzetre vagy a foglalkoztatásra. Vannak-e már ennek kimutatható jelei?
Munkaerőpiac szereplői azok készen határozottan mindjárt azt mondják, hogy ennek nagyon rossz hatása lesz. Többfajta rossz hatást tudunk elképzelni, vagy lesz ennek. A részben a vállalatokra nehezedő adminisztrációs teher növekedése, tehát valami irdatlan mennyiségű papírt kell kitölteni ahhoz, hogy valaki a bérkompenzációhoz hozzájusson, különösen az 5% alatti részhez. Sokszor egész egyszerűen azt gondolják a gazdaság szereplői, hogy ez nem éri meg nekik. Tehát, hogy túlságosan nagy a belefektetett energia ahhoz képest, amennyit visszakapnak ebből. Hosszú távon azoknál a cégeknél, akik szeretnének közbeszerzési eljáráson indulni, és ahol ugye feladott részét a munkavállalóknak a bérkompenzációban kell részesíteni, és szigorú szabályok mellett lehet csak a munkaidejét csökkenteni a dolgozók másik részének. Itt minden szereplő arról beszél, hogy bizonyos időn belül várhatóak elbocsátások, amik részben ehhez köthetőek. Tehát szerintem az nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy ez csak ennek az oka, de hogy a szereplők mindjárt arról beszélnek, és minden kutatás azt mutatja, hogy itt leginkább elbocsátások várhatóak, és ehhez hozzátartozik még azt, amit Antal Figámon mondott el a beszélgetésen, és nagyon fontos, hogy a kis és középvállalkozói szektor körülbelül másfél éves csúszásban van, és másfél évvel később gyűrűzött be hozzájuk a gazdasági válság, érthető módon már, hogy őket leginkább a belső fogyasztás csökkentése. Azon keresztül éri el a válság, és ugye most a belső kereslet az tovább csökken. Tehát náluk egyszerre jelentkezik ez a gazdasági válságnak a begyűrűzése, illetve...
És ez mostanában van nagyjából? Tehát időben erre az időszakra tehető?
Tavaly évben indult el, és ugye a kormány azt mondta, hogy az egykulcsos adóval a belső kereslet élénkítés, tehát hogy ez a pénz vissza fog forogni a magyar gazdaságba.
És nem veszik észre.
És látjuk, hogy a belső kereslet nem élénkül, hanem csökkent a tavaly évben 2,2%-kal. Tehát nem lesz egyszerűen a belső kereslet, amelyik ezeket a hazai piac termelők is és középvállalkozásokat fönn tudja tartani, nem fogják tudni kitermelni azt a pénzt, amivel a bérkompenzáció, mert a bérekre való pénzt is nehezen termelik ki, hát nem csak a hátmékodi bérkompenzációra, és ebben a szektorban teljesen egyértelműen elbocsátások lesznek, csak amit mondani akarok, az, hogy nem a bérkompenzáció önmagában, hanem egy csomó faktor együtt, amiben a bérkompenzáció az mindenképpen olyan szempontból is olaj a tűzre, hogy a kormány az elmúlt másfél évben, amiatt az Országos Érdekegyeztető Tanácsot megszüntette, az a munkavilágát érintő döntéseket önállóan hozza meg, anélkül, hogy a szereplőkkel egyeztetett volna. Lenyom a torkukon olyan dolgokat, amiket világosan nem tudnak megcsinálni.
Tehát akkor úgy lehetne összefoglalni, hogy túl sok a sok, és nagyon elgondolkoztató, illetve aggályos jelenleg a foglalkoztatási helyzet Magyarországon. Erről beszélgettünk az elmúlt bőnegyed órában Herman Zitával, foglalkoztatáspolitikai szakértővel, akinek köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Reklám. Könyvakcióval várjuk a tavaszt. Húsvétig több száz szkolár gyerekkönyv, album, szépművészeti mű, 40-70% kedvezménnyel a Rádai utca 25-ben.
Mindent rólunk, mindent másról, mindent a világról.
Digi Népszava előfizetése mellé most digitális BBC History előfizetés is jár. Bővebb információ a digitalstand.hu per Népszava oldalon.
Reklám hangzott el.
lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Egy Európai Unió által is támogatott sikeres projektnek köszönhetően 150 hajléktalan szerezhet szakmát, dolgozhat és költözhet be albérletbe a Nyugat-Dunántúlon. Erről a projektről fogunk beszélgetni a projekt menedzserével, Gergely Durai Tímeával, aki már itt van velem a vonalban, és akinek szép jó napot kívánok. Ez a hír önmagában azért is felüdítő, mert az elmúlt negyed órában pont a foglalkoztatásról beszélgettem egy másik szakértővel, és hát nagyon-nagyon keserű a szám íze, hát elég lesújtó képet alkotott, és ehhez képest azt gondolom, hogy pont jó, hogy a következő negyed órában egy olyanról tudunk beszélgetni, ahol szakmát szerezhetnek emberek, sőt dolgozhatnak is. Honnan jött az ötlet, és milyen Európai Uniós támogatást sikerült erre szerezni?
A lakhatásra, munkával, képzésre az Integrációért című TÁMOP 533 Európai Uniós programot valósítottuk meg az elmúlt két évben. 2010 áprilisában indult, és e hónap 31-én van a zárás. Ez 210 millió forintos beruházás volt, aminek a teljes költségét az Unió állta. Igen, valóban 150 hajléktalan embert sikerült bevonnunk ebbe a programba, 4 nagyvárosban, a Nyugat-Dunántúlon, közülük 104 fő létesített munkaviszonyt, és közülük is pedig 82-nek tartósan sikerült elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Álljunk meg egy pillanatra, azt mondta, hogy Nyugat-Dunántúl 4 nagyvárosában, gondolom Szombathely, Mosó-Magyaróvár, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, ez igen, a 4 város. Miért pont itt indították el, mi ennek az oka, hogy a Nyugat-Dunántúlon? Kérdezem ezt azért is, mert azt gondolom, hogy rajtam kívül az emberek többségének valahogy a fogalmaiban az van, hogy ott a legjobb a foglalkoztatás, ott élnek legjobban az emberek Nyugat-Dunántúlon, tehát nem is gondolnám, hogy ott sok hajléktalan van.
Maga ez a program, amikor kiírásra került, Szombathely volt a főpályázó, és konzorciumi partnerek bevonásával valósította meg a programot, és ezért került erre a 4 városra a választás, mert őket vontuk be partnerként.
Tehát ez régiós pályázat.
Igen, igen, igen. Egyébként ilyen programot a keleti részen is valósítottak meg.
Sikerrel? Mit tud róla?
Még folyamatban vannak mindenhol a zárások, nekünk is a múlt héten volt a zárókonferencia.
Mennyire van önök között összekötetés, tehát tapasztalatot cserélnek-e, szakmai anyagot cserélnek-e, akkor már ez is érdekel.
Szorosabb kapcsolat itt a konzorciumi partnerek között volt érthető módon.
Akkor beszélgessünk azokról, akiket sikeresen bevontak, könnyen lehetett-e bevonni hajléktalanokat ebbe a programba, mert hogy azt gondolom, hogy itt kezdődik a dolog.
A bevonás, azt gondolom, az már egyszerű volt az elérés követően, azért őket elérni egy kicsit nehezebb. Ez a tipikus szórólapozás, fali újságra kitevés, ez azért kevésbé, mint a szociális munkások segítsége, a személyes megkeresések, találkozók, beszélgetések. Több mint 300 ember sikerült elérnünk, és közülük lett ez a 150 kiválasztva, aki bekerült a programba.
Milyen szempontok alapján választottak? Gondolom önöknek sem volt mindegy, hogy megnézik, tehát pszichológus vizsgálta őket, hogy képes-e arra, hogy végigcsinálja ezt.
Így van, egy szakma csoport bevonásával készült el a bevonáshoz szükséges dokumentáció, ahol pszichiáter, szociális munkás, munkaügyel, vagy munkatapasztalattal foglalkoztatással rendelkező szakemberek állították össze a bevonáshoz szükséges anyagot, illetve hát a személyes interjú, ami zárta.
Szóval nagyon hosszú előkészítő munka előzte meg az effektív tanulást, illetve a továbblépést, ha jól értem.
Így van. És hát a motiváció fenntartása, ami a két év alatt szinte folyamatosan, amire szükség volt, azért az egy komolyabb feladat volt, így mind a szociális munkásoknak, mind a programvezetőknek.
De hogyan kezdődött? Először szereztek nekik albérletet, és utána ültették be őket az iskolapadba, vagy fordítva?
Hát ez leginkább személyre szabottan elkészültek az egyéni fejlesztési tervek, és az alapján, hát ez teljesen sajátosan is mindenkinek az alapján sikerült, hogy éppen hol tart a fejlesztésbe. Tehát volt, akit sikerült már korán albérletbe kihelyezni, és onnan tanult, volt, aki már elkezdte az iskolát, és közben sikerült albérletbe kihelyezni. Összesen 73 főnek, bocsánat, sikerült alakhatását megoldani a program segítségével.
Albérleti támogatást is kaptak ők erre az időszakra, amíg nem dolgoztak, csak tanultak?
Amíg csak tanultak, addig megélhetési támogatást kaptak. Akinek esetleg bármilyen más ellátása volt mellette, minimális is, akkor őt azért sikerült már korábban albérletbe, de többségében itt miután már munkaviszonnyal rendelkeztek, ugye akkor sikerült a magasabb albérleti árak miatt kihelyezni.
Milyen képesítést kaptak, tehát OK és szakképzést kaptak-e, ami papír azért mindenhova jó?
Igen, OK és bizonyítványt kaptak, és 6 szakmacsoportba végeztek.
Melyek ezek?
Földmunka, gépkezelő, szobafestő és szobaasszony képzés, gépi takarító, bútorkápitos és motorfűrészkezelő.
Azért van ezek között olyan is, miután ott az osztrák határ közelsége azért az meghatározó, és akár kint is szoktak elhelyezkedni emberek. Gondolom, hogy nem véletlenül határozták meg ezeket a szakmacsoportokat, mert akik esetleg kimennek Ausztriába dolgozni, azoknak a helyére ők el tudnak helyezkedni ebben a 4 nagyvárosban.
Pontosan így van. Ennek érdekében még egy alapfokú német, hát nem nyelvtanfolyamnak hívom, de egy ilyen nyelvvel való ismereti tematikán is átestek, annak érdekében, hogy könnyebben tudjanak munkát vállalni.
Azok, akik munkát vállaltak már, azoknak tényleg megváltozott-e az életük? Mert hogy azt gondolom, hogy egy dolog, hogy nincs hol lakniuk, a másik az, hogy nincs munkájuk, de hogy a hajléktalan lét azért a tudatot is átforgatja, vagy hát hogy is mondjam, szóval jelentősen megváltozik a gondolkodásuk. Tehát mennyire lehetett őket a hétköznapi életbe ezen a szinten is visszahozni?
Igen, muszáj volt mindenképpen, hogy megváltozzon a gondolkodásuk, megváltozzon a napi rutinjuk ahhoz, hogy a napi 8 óra mellett még akár tanulással, illetve a programban való részvétellel tudjanak foglalkozni. A zárókonferencián megszólaltak a résztvevők közül is 2. Az egyik hölgy ilyen parkerdei lakhatásból sikerült normális albérletbe kerülni, és Bükkön-Bükkfürdőn egy 4 csillagos szállodába szobaasszonyként dolgozik, amire nagyon-nagyon büszke.
És gondolom önök is nagyon büszkék.
És büszkék vagyunk rá, igen.
Lesz-e, lehet-e folytatás? Mert ugye azt gondolom, mikor egy ilyen lezárul és látják az eredményeket, akkor hihetetlen nagy energiát kapnak, hogy tovább csinálnák.
Hát én nagyon szeretnénk, hogy legyen folytatása. A tavalyi év végével beadtuk a pályázatot a TÁMOP 533-nak a folytatására, ami azzal egészül ki, hogy első körben az utcán élő hajléktalan embereket célozza meg hasonló komplex programmal.
És azok, akik ebből kimaradtak, mert mondta, hogy 300 közül választották ki azokat, akik részt vehettek benne, azok a talomban vannak-e? Tehát vannak-e olyanok, akikről már tudják, hogy majd ebbe a következőbe a sikerül be lehet vonni?
Persze, nekik a teljes szűrési dokumentációjuk a továbbiakban is a rendelkezésre. Meg itt a lemorzsolás miatt egy tartalék alapot is képeztünk, közülük mindenképpen előfordulhat, hogy a következő programba akár újra bekerülhetnek.
Gondolom speciális tananyag is kellett mindehhez. Önök készítették el, vagy azt kapták az Uniótól?
Közbeszerzési pályáztatással. Felnőtt képzővel végeztettük a képzést náluk, ami nagyon fontos volt, mert azért egy sajátos képzésre van szükségük egy általános felnőtt képzéssel szemben. Tehát itt fontos volt a képzővel a kapcsolatunk is.
Hát én csak gratulálni tudok, és remélem, hogy ebben a műsorban még nagyon sok ilyen és ehhez hasonlóról tudunk beszámolni. Gergely Durai Tíme, a projektmenedzserrel beszélgettünk arról az elmúlt 2 évről, amelynek keretében egy Európai Unió által támogatott sikeres projektet zártak le, amelynek eredményeként 150 hajléktalan szerezhetett szakmát, költözhetett albérletbe a Nyugat-Dunántúlon. Köszönöm még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu.
Representing a world in a multicultural.
Thank you.